Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Pál apostol vallja Filippiben. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Az Úr a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljünk tovább a 255. énekünket kikeresve, 255. dicséretünk első és harmadik versét. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Szeretett testvérek, fohászkodjunk. Szent háromság, egy örök, igaz Isten. Áldunk és magasztalunk, hogy lelked által itt vagy közöttünk. És kérünk, szenteld meg a mi szívünket, te nyisd meg a mi értelmünket, lelkünket, és te áld meg, hogy a te szavad hangozhassék, és amit te elkészítettél és mondani akarsz, az hozzánk érjen. A te kegyelmedből, Urunk. Ámen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a Róma beliekhez írott levél 8. részéből olvasom. A Róma beliekhez írott levél 8. részének a 18-tól a 25-ig terjedő versekből. Leülve hallgassuk az igét figyelemmel. Nem olyan hosszú ige szakasz, de nagyon súlyos mondatokat fogalmaz meg. Isten fiainak a reménysége. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Isten áldja meg az ő igéjét, ő készítette, és hiszen ma is megnyitja a mi számunkra. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálával dicsőítünk és magasztalunk, hogy egybegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy te adsz vágyat a mi szívünkbe vasárnapról vasárnapra, hogy jöjjünk és épüljünk a te igéd által. Köszönjük ezt a szeptemberi hónapot, ahol annyi ajándékot adtál már nekünk. Köszönjük, hogy hálával emlékezhetünk a múlt vasárnapra, ahol fölavathattuk az óvoda új épületét, és hálát adhattunk, és dicsőíthettünk téged, aki ezzel megajándékoztad a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy ezen a mai vasárnapon három csoport is új helyszínen kezdi a gyermekisten tiszteletét. Kérjük, áld meg ezeket az új helyszíneket, és legfőképpen az ott szolgálókat és az ott lévő gyermekeket most is. Hálával köszönjük, Urunk, hogy elindulhatott a tanév ebben az hónapban, hogy elindulhatott az óvodánk, hogy elindulhattak a hittancsoportok itt az elmúlt héten az iskolákban, az állami iskolákban, az óvodákban, és kérünk is ezért, Urunk, hogy áld meg itt a környező iskolákat is, és az ott lévő hittancsoportokat. És köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük gyengeségeinket, különösen imádkozunk a betegekért, édesanyákért, idősekért, fiatalokért, akiket hordozunk, Urunk. Imádkozunk a gyászoló családokért. Imádkozunk értük, hogy meghallják a te igéd vigasztalását, és megtapasztalják a te ölelésedet és ölelő vigasztalásodat. És kérünk téged, hogy áldj meg minket örömeinkben is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod, hogy mikor, minek van az ideje, és így hozod ezeket az életünkben. Köszönjük, hogy így tekinthetünk az elmúlt hét napjaira is. Te vagy legfölül, és te tőled van minden, és te adsz erőt annak a hordozásához, amit te adtál. És köszönjük, hogy te fordítasz mindent a mi dicsőségünkre. Könyörülj, Urunk, hogy ebben járhassunk örömmel. Ámen. Szeretett testvérek, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 294. dicséretünk második versét. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem. Hallgassuk meg fennállva, szeretett testvérek, azt az ígét, amit még olvasni szeretnék az előbb felolvasott rómabeliekhez írott szakaszhoz, János evangélium a 6. részének, a 11-től a 13. verseit. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, 3 olyan verset olvastam föl a Bibliából, amire talán kevésbé szoktunk felfigyelni. 3 olyan verset, amely pedig 6-szor is szerepel a Bibliában, 4-szer a nagyobb tömeg részére való történetben, és 2-ször pedig egy kisebb tömeg részére. Melyik is ez a történet? Biztos fölismertük, hogy a kenyér szaporításnak a végét olvastam. Bizonyosan sokszor a szívünket megszólította már ez a történet, ahogy az Úr Jézus Krisztusnak megakad a szeme, és szánakozik a sokaságon, és nem csak szánakozik rajta, hanem be is tölti az ő szükségüket, abból a kevésből, abból a majd 15 000 embert megelégíti, de hogy mégse csak a testi megelégítés a célja, hanem ennél tovább megy, és arról beszél, hogy a lelkünk éhezik, és a lelkünket akarja megelégíteni, és aztán a teljes életről tanít. És aztán ennek a történet részének, ami tulajdonképpen a szakasz elején van a János evangéliumának, ez a befejező 3 verse. Ott az a rengeteg ember leülve, jól lakik abból a kevésből, és az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy szedjétek össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Szeretett testvérek, augusztusban én is prédikálhattam a János evangélium a 6. részéről, és amikor már hazamentem arról az ige hirdetésről, akkor Isten a szívemre helyezte, hogy ezen a vasárnapon, ha legközelebb szolgálhatok, akkor ezt az igét hozzam. És aztán felerősítette a szívembe az, hogy a keresztény egyházakban szeptember utolsó hetén van a teremtés hete. Biztos szoktunk erre gondolni évről évre. A teremtés hetén kifejezetten a földre, a teremtett világra szeretné Isten a szemünket helyezni, hogy azzal törődjünk, hogy annak a megmentésére gondoljunk. Aztán olyan érdekes volt, amikor már elkészültem, tegnap, ahogy kinyitottam a rádiót, és sorolták a híreket, hogy klímacsúcs, hogy autómentes nap, hogy jobb, ha el sem dobod, és úgy egybecsengett mindez azzal, amire Isten elkészítette a szívemet. Tehát az a nagy kérdés az ige alapján most nekünk, hogyan műveljük és őrizzük ezt a földet. Mert Isten ezt a csodálatos dolgot adta nekünk, hogy amikor Ádámot és Évát megteremtette, nem egy pusztaságba teremtette bele őket, hanem egy gyönyörű, gazdag, színes és minden jóval ellátott világban. És azt mondta nekik, műveld és őrizd. És ez a nagy kérdés, amit újból és újból el kell gondolkoznunk, hogy mit tesz az ember, mit teszek én, hogyan van jelen ez a gondolkozás a mi életünkben. És itt van előttünk az Úr Jézus Krisztus ebben a jól ismert történetben, amikor ő olyan nagyon egyszerűen és nagyon természetesen bemutatja, hogy ő műveli és őrzi, hogy ő az Atya gondolata szerint él és cselekszik. és hogy erre tanítja természetesen a tanítványait. Ahogy mondom, mind a 6 történetben, ahogy erről szó van, az igében egyszer az 5000, egyszer a 4000 ember megvendégelésnél mindig benne van ez a szakasz. Hogyan műveli és őrzi az Úr Jézus Krisztus? Azt olvastam, hogy kezébe veszi azt a picike kenyeret. Mit mondanak a tanítványok? Mi ez ennyi embernek? Nagyon kevés. És nem leszólja az Úr Jézus, nem azt mondja, hogy hát ez semmi, hanem kezébe veszi, fölemeli, és hálát ad érte. Amikor az ember eljut oda, hogy a kicsiért is hálát tud adni, amikor az ember eljut oda, hogy mindent értékel, és minden, ami van ezen a földön, tiszteli, és úgy tekint rá, hogy azt kaptam, akkor az a kicsi is megsokasul, és az a kicsi is áldássá lesz mindenki számára. Hogy amikor hálát ad az Úr Jézus, és fölemeli, akkor azt meg tudja osztani, és mindenkinek elég lesz. És aztán olyan csodálatos látni ebben a mélységes tiszteletet, a köszönetet, és ugyanígy tekinthetünk mindenre, amit kapunk ezen a földön. Úgy gondolom, teljesen megváltozik a szemléletünk, hogyha így tekintünk mindenre. És aztán azt mondja az Úr Jézus, szedjétek össze a maradékot, és még egyszer megerősíti, semmi ne vesszen kárba. A megelégedés a kevesebbel, a tisztelet, a hála a kapott dolgokért, hogy ne károsítsuk a környezetet, és mindent jól felhasználjunk. Ezek mind látszanak ebben a kicsi egyszerű mondatban, amit olyan egyértelműen elmond. És miben élünk mi, szeretett testvérek? Úgy gondolom, már nagyon-nagyon régen élünk abban a fogyasztói társadalomban, amelynek jelszava az, hogy minél többet vásárolj, hogy ne elégedj meg a kicsivel, hogy annál értékesebb az ember, minél márkásabb dolgai vannak. Hogy igazán az mutatja meg, hogy ki vagy, hogy mennyi mindened van. És hogyha elromlik, dob ki. Hogy hallja az ember a hírekbe, hogy 10 évre gyártanak ma már mindent. És az a cél, hogy minél hamarabb újat vegyünk, hiszen ez viszi előbb a gazdaságot. És mi mindennek a következménye, sok mindent sorolhatnánk, de például a túlfogyasztás. Hogy döbbenten olvassuk újból és újból, évről évre, hogy az európai összlakosság május 10-ig elfogyasztja akár energiában, akár élelmiszerben azt, ami egész évre való mennyiség lenne. És nem tudjuk megnyugtatni magunkat, amikor azt olvassuk, hogy Magyarországnak esetleg júliusi ezzel kapcsolatban a statisztikája. És sorolhatjuk tovább, hogy mi mindennek a következménye, akár a növény- és állatvilág pusztulása, a globális felmelegedés, a víz- és ásványi anyagok kimerülése, a légszennyezés, a szeméthalmaz, amely eláraszt bennünket. Úgy szeretném, ha egy picit oda mennénk a gondolatunkba és a szemléletünkbe. 15 000 ember leül ott a dombon, és jól lakik. És vajon mi marad utánuk? Mi marad utánuk, amikor fölkelnek? A zöld fű. Olvassuk ebben az igében. Hiszen ezt mondja az Úr Jézus, szedjetek össze mindent, és semmi nem maradjon, ami ne lenne hasznosítva. És lehet, hogy most azt mondjuk, szeretett testvérek, mennyit hallunk ezekről a hírekben, itt a templomról is ilyen szomorú dolgokról van szó. Úgy gondolom, kell erről is szólni, mert Isten ad választ ezekre a dolgokra, mert Isten beszél erről az igében, és keressünk keresztjén válaszokat ezekre a kérdésekre. Mi a leggyakoribb válasz, amit tapasztalunk ebben a világban? A leggyakoribb válasz a fásultság és a lemondás. közömbösen legyint az emberek többsége, ha már úgysem tudunk semmit segíteni ezen a földön, akkor legalább éljünk mi minél jobban. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Mondják sokan. Vagy mondják, élvezd a mai napot, élvezd azt, ami van, amíg lehet, és ne törődj semmivel. Vagy lehet az a válasz, hogy sodródunk az árral. Mindenki így csinálja, ezért én is, én sem akarok lemaradni. És ebben nekünk is, és mindenkinek naponként döntést kell hozni. Kinek a hangját hallom, kinek a vezetését követem, kinek az útján akarok élni. A világ trendje, látásmódja diktál nekem, vagy Jézus Krisztus útján járok. Legyen naponként az a válaszunk, amit az Úr Jézustól látunk. Megelégedés, mértékletesség, hála, tisztelet a kis dolgokért, hogy semmi ne vesszen kárba, és hasznosítani magunk után mindent. Sok-sok pozitív példa juthat eszünkbe, és biztos tudnának sorolni a testvérek ilyeneket. Csak két magyarországi és két külföldi példa jutott eszembe, ahogy készültem. Nem olyan régen láttam egy fényképet egy keresztjén rendezvényről. Szabad ég alatt történt az is, és több ezer ember volt. És megmutatta ez a fénykép, hogy mi maradt utánuk a keresztjén rendezvényen. Talán láttunk másmilyen rendezvényekről is már fényképet. És ezen a keresztjén rendezvényen gyönyörűen tiszta volt minden. És úgy hagyták ott azt a területet. Bizonyosan megértették például ezt az igét is ők, több ezeren, akik ott voltak. Vagy eszembe jut, amikor először voltunk a Balaton-Szárszói konferencia telepen, most a nyáron is hívjuk majd oda a gyülekezetet, már megvan az időpontja. Amikor először voltunk ott, akkor ennek a szárszói konferencia terepnek a keresztjén fenntartói, akik ott szolgálnak, elmondták, hogy korábban úgy osztották ki az ételt, hogy mindenki kapott egy adagot. A korábbi fenntartók, és mindig rengeteg maradékuk volt. Rengeteg. És nekik ez helyeződött először a szívükbe, amikor átvették ennek a fenntartását, ennek az SDG szárszói központnak. És azt kérik minden egyes odajövőtől, hogy csak annyit szedjen, amennyit megeszik. Milyen egyszerű. És ezt minden egyes konferencián elmondják, mert nem akarják azt felvállalni, hogy ki kelljen dobniuk. Olyan jó volt ezt is hitvallásként hallani tőlük. Hányszor láttam a nagymamámat, ahogy felnőttem kicsi koromtól kezdve, hogy megette a száraz kenyeret. És tanította nekem, hogy megesszük, mert nem dobjuk ki. És aztán külföldi példa, hogy kirándultunk, vagy többfelé járhattunk az elmúlt időben, döbbenten tapasztaltuk, hogy külföldön nincs a kiránduló helyeken, vagy nincs a hegyekben olyan lehetőség, ahova ki lehetne dobni a szemetet. Hanem azt az üzenetet adják át, sőt ki is van írva kis táblákon, hogy vidd haza a szemetedet. Ha fölhoztad a hegyre, vidd haza, és otthon rendezd el. Vagy az egyik vendéglátónk csodálatos volt, ahogy elmagyarázta nekünk, hogy ötféle kukába gyűjtik ott a szemetet, és az egyik ilyen a konyhai hulladék és a kertben keletkező hulladék, amit minden egyes lakosnak a város komposztál, és aztán ezt fillérekért minden család visszavásárolja zsákokban, és kiterítik a terekre, kiterítik a kertjeikbe, és föld lesz belőle. És mondta nekem ott a beszélgetésben, hogy semmi ne menjen kárba, hogy semmi kárba ne menjen. Biztos, hogy sok mindent tudnánk még ezzel kapcsolatban mondani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mi a mi életünkben, hogyan haladunk mindebben előre. És amikor mindebben haladunk előre, mert bizonyosan tesszük, akkor úgy gondolom, szembe találkozunk mindannyian azzal, és még erről szeretnék szólni, hogy egyre inkább elkezdünk aggódni. Hogy igen, én teszem, de mások teszik-e? Vagy igen, én teszem, de teszem-e eléggé? Elég lesz-e az, amit én teszek? Elkezdünk aggódni, és elkezdődik az életünkben akár, és sokak életében egy ilyen teljesítménykényszer. Mi mindent kell még megtenni, és tulajdonképpen nekem kell kitalálni, és megtenni minél több mindent, mert hát akkor mi lesz? És biztos, hogy érezzük ezt a nagy-nagy távlatot, hogy attól kezdve, hogy semmi nem érdekel, és együnk, ígyunk, meghalunk, egészen odáig, hogy teljesítmény kényszer, és hogy keresni kell szüntelenül, és aggodalmaskodni, és szorongani, és növelni a teljesítményt, mert mi lesz akkor? És mindebben szabadít föl bennünket csodálatosan ez az ige, amelyet olvastam, és most így a teremtés hete felé indulva olyan jó lenne ezen gondolkoznunk. A keresztjén ember tudja, hogy nem a maga kezében, nem a mi kezünkben van a megoldás. Mint ahogy a mi életünket, a magunk életét sem mi váltjuk meg. Nem én tudom akár az egészségemet, akár a lelkemet jobbá tenni, hanem egyedül Jézus Krisztus. Ugyanígy minden más is az életünkben csak is Jézusban oldódik meg. Amikor erről beszélünk, akkor nekünk nem a teljesítmény kényszerbe kell még jobban elmélyednünk, persze tenni kell a dolgunkat. De ugyanakkor ez a legfontosabb, amit teszünk most is, vasárnap, és teszünk ezzel az igével, vagyis, hogy nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra, a hit fejedelmére, a hit bevégezőjére, a mi királyunkra. Nézzünk rá, mert ott is ő azért emeltetett föl, hogy bemutassa, hogy ő benne van a megváltás. Ahogyan a mi testünk megváltása, a lelkünk megváltása benne van. Ugyanúgy a föld is megváltásra szorul. Nem fogja megoldani igazán semmi ennek a földnek a létét, csak az imádság, és csak Jézus Krisztusban a megváltás, és benne már ez el van készítve, és benne már ez készen van. Annyira fontos erre tekinteni, és olyan csodálatos látni, ahogyan ezt a római levél gyönyörűen megfogalmazza. A teremtett világ is hiába valóság alá vettetett. Amiatt, hogy jelen van a bűn, a sátán ereje itt a földön, azonban van reménység, így mondja a római levél. A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. Halljuk, szeretett testvérek, hogy a római levél párhuzamot von az ember romlottsága és az ember lelki-testi nehezei, és a világ, a föld, a teremtett föld romlásba menése és romlottsága között. És még ha az ember eljut is odáig, hogy eltakarja, hogy letagadja, hogy ott van a bűn az életemben, láthatjuk a föld jeleiben, ahogy ott van, ahogy a föld mindenféle vajúdásában, ahogy mondja itt a római levél, kijön az, hogy baj van, hogy probléma van. És ez oda-vissza jelzés arra, hogy megváltásra van szükségünk, és megváltóra van szükségünk. És olyan emberekre van szükség, akik ugyanúgy várják a megváltót, mint ahogy mi várjuk, hiszem, ami egyéni személyes életünkbe, és várjuk a világ tekintetébe, és akik kiáltva és sóhajtozva imádkoznak azért, hogy jöjjön el a te országod, Uram. És olyan csodálatos erre tekinteni, hogy Istennek van megoldása erre, hogy élő reménységgel várjuk azt, hogy megújítja ezt a földet, hogy új eget és új földet fog adni, és ő fog olyan tökéleteset adni számunkra, amelyben nem a romlás lesz az Úr, és a nem a romlás fog benne felerősödni. Hiszen ha olvassuk, szeretett testvérek, a János 6-nak a további verseit innen a 13. verstől, az Úr Jézus végig önmagára mutat, önmagáról beszél. Nem önmagában annyit akar mondani ezeknek a tanítványoknak, hogy figyeljetek a földre magatok után, hanem arra, hogy megváltásra van szükség. Arra mutat rá 12-től a 71. versig. Az még kevés, amit mi meg tudunk tenni. Arra van szükség, hogy a megváltót felismerjük, és a megváltót vigyük ebbe a vajúdó világba, ahol annyi minden mutatja ezt a vajúzást, az esőzések, az áradások, az aszályok, a földrengések, a szunamik, a lebegő víz, az ételszennyezés, a betegségek terjedése, a fajok kihalása, és mi minden sorolhatunk még. De ha megváltóra tekintünk, azt mondja az ige, hittel megadatik, amit Isten megígért, és ő beteljesíti. És mi várjuk az új teremtést, mert csak ez tud megoldani mindent. A teremtés hete, ahogy mondtam, szeptember végén kezdődik a magyarországi egyházak szervezésében, és szeretettel ajánlom a gyülekezetnek, sok-sok jó anyag van az interneten, minden évben van füzet ezzel kapcsolatban. Két idézetet hadd olvassak befejezésül, ebben a füzetben van, az idei füzetben. Gazdái vagyunk a teremtett világnak, életünknek, de nem a megváltói. A megváltást Isten adja, mi imádkozzunk érte, és legyünk akaratának eszközei. Az aggodalom és a félelem megrontja örömünket. A Szentlélek öröme viszont elviselhetővé teszi a félelmeket, a bajokat, a szegénységet és még a börtönt is. Vagy egy másik idézet ugyanebből a füzetből. A keresztény ember tudatában van a klímaváltozásból eredő végnek is, mégsem azt mondja, hogy a vég közel, hanem azt mondja, hogy az Úr közel. Ez egy olyan személyes, dinamikus állapotot feltételez, ami nem lemondó, illúzió nélküli, és nem is reménytelen. Érezzük a világvége közelségét, de ennek ellenére nem mondunk le a felelősségünkről. Legyünk mi is szabadok a jó cselekvésére a teremtett világban. És ha így tesszük, szeretett testvérek, akkor mindezt nem félelemből tesszük, nem aggódásból tesszük, hanem hálából tesszük. Abból a hálából, hogy van megváltónk, van tőle való erőnk, ő elkészítette, hogy mit tegyünk, sőt, megmondja, hogy mit tegyünk, látjuk itt ebben az igében, megmondja a tanítványoknak. Egyszerűen azt kell tegyük, amit ő mond. És hogyha így tesszük hálából, ez a legjobb motiváció, hogy azt tehessük, amit így mond a Páli levél. Ti pedig, testvéreim, meg ne restüljetek, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Így legyen. Amen. Jöjjünk, imádkozzunk. Hálával áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, aki ilyen gazdagon megajándékoztad az embert, amikor oda helyezted a földre. És köszönjük, hogy mindent megadtál ami az élethez szükséges. És csak rácsodálkozunk arra a gazdagságra, amit te beleteremtettél. És köszönjük, Urunk, hogy ha halljuk a híreket, akkor folyamatosan az igére gondolhatunk, mert ez a föld vajódik és szenved a bűn miatt. És tudhatjuk, hogy mennyire igaz mindaz, amit az igében olvasunk, és szemünk előtt teljesedik be. De köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azért jöttél el, hogy megválts bennünket, hogy kiments a mulandóság és a romlandóság valóságából, hogy van megváltás, hogy te megmentetted az emberiséget, és megmented a földet, és te adsz új eget és új földet, amelyre várunk. És köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmad, az, hogy bennünket is ott helyezel el. Kérünk, hadd tudjuk megtenni ezen a jövő héten is azt, ami a mi dolgunk. Ahogy itt olyan egyértelműen mondtad a tanítványoknak, ezt tegyétek, és ők azt tették, és aszerint jártak el. Hadd tudjuk hallani, hogy mi a mi dolgunk. Mi az, amiben felelőssé teszel bennünket, akár a családunkban, a gondolkozásunk változásában, akár nagyobb tekintetben. És hálával köszönjük, Urunk, hogy tehetjük a jót. Hálából, hiszen te megváltottál minket, fölszabadítottál és erőt adsz ehhez. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, jövő heti alkalmainkat, és kérünk, hozz el bennünket, és indíts bennünket, hogy minél inkább veled lehessünk. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bégy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a gondnoki hirdetést. A havi énekünkkel zárjuk Isten tiszteletünket, a barna énekeskönyvet kezünkbe véve 747. ének mindegyik versét áldott szavad által.